Sziasztok! Ez itt a Saját Szoba Podcast legújabb epizódja. Én Patrícia vagyok.
Én pedig Móni.
És ma Móni azt találta ki, hogy a rövidebb epizódjainkat kicsit tematizáljuk. Elmondod, hogy mi szerint?
Igen, már nem csak a rövidet, és hát igazából arra gondoltam, hogy lehetne egy ilyen sorozatunk, mert a héten többször előjöttek ilyen témák, és most már három. Egyet Patrícia talált, meg egyet már tudott, meg egyet én hoztam be, ami kicsit az, szóval kicsit kulturálisan, vagy történelmileg most derült ki azt, hogy nem úgy van, ahogy azt mondjuk évszázadokig, vagy évtizedekig eddig hittük, vagy tanították. És arra gondoltam, hogy lehetne ebből egy sorozat, hogyha elég ilyen összegyűlik, vagy hasonló összegyűlik, egyébként van most még a tarsolyunkban hasonló téma, meg ti is küldhettek nekünk, akkor abban mindig csinálunk egy ilyen epizódot, ami lehet, hogy rövid lesz, hogyha több összegyűlik, akkor egy hosszabb lesz. Szóval ennek azt a címet adnánk, hogy amit a férfiak másképp meséltek.
Igen, mert és akkor a történelmünk most... az nagyon, ugye ilyen férfiak írták, és nagyon férficentrikusan tanuljuk a dolgokat az iskolában, meg aztán mindenhol, és számomra nagyon vicces, ezt ilyen idézőjelbe rakom, amikor például kijön egy olyan film, mint az Oppenheimer, és azt mondjuk kritizálják amiatt, hogy hogyan mutat be bizonyos női-férfi szerepeket, akkor a férfiak részéről jön az érv, hogy de hát ez így volt történelmileg helyes, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy csúsztatás, mivel a férfiak alakítják úgy a történelmi emlékezetünket, hogy ezek a dolgok legyenek középpontban.
Igen, és pont az Oppenheimer kapcsán akarunk egy hosszabb részt majd ebben a témában, vagy beszéltük, hogy kéne. De akkor beszéljünk a három dologról, ami most így följött a héten. Kezdjed, Patrícia.
Hát ez igazából nem a héten jött föl.
Vagy ja, igen, csak hogy így beszélgettünk, úgy értem a feljövést.
Igen. Hoztam én egyet, ez a viking nő. 1880-ban találtak egy sírt Svédországban, Birka városában, és ez egy 10. századi sír, és egy harcosnak a maradványai voltak, akit karddal, pajzsokkal, nyilakkal, meg a lovaival temettek el. És így automatikusan azt gondolták a kutatók, vagy hát azt feltételezték, hogy ő egy férfi. Mert bár volt több írott forrás is korábban női viking harcosokról, ezt a tudósok úgy gondolták, hogy ez csak egy mítosz, nem valóság. És 2017-ben, szóval elég sokáig húzták, akkor állapították meg DNS vizsgálattal, hogy igazából két X kromoszómája volt ennek a maradványnak, vagyis nő volt. Méghozzá egy elég magas pozícióban lévő nő, szóval olyan dolgokat is találtak mellé temetve, amik ilyen stratégia tervezéshez használtak, szóval valószínűleg egy hadvezér lehetett, meg társadalmilag is egy nagyon magas státuszban lévő nő. És ez volt az első hivatalos bizonyíték a női viking harcosoknak a létezésére. És hát ez aztán teljesen átértékelte a nőknek a viking kultúrában betöltött szerepét, és azt is, hogy hogyan vélekedtek akkor a nemi szerepekről. És ez szerintem nagyon érdekes. Meg valószínűleg nem ez volt az első olyan eset, hogy az ilyen modern nemi sztereotípiáink miatt rosszul azonosítottak egy-egy maradványt.
Igen. Én meg egy kis őskori érdekességet hoztam. Igazából egy 3-4 éve jelent meg egy könyv, amit egy francia régész írt. Marilyn Potu Matisse, úgy hívták, és az ennek a könyvnek a címe, bár még magyarul, ha jól tudom, nem jelent meg, hogy a prehisztorikus férfi is nő. Az egésznek ugye az adta az alapkoncepcióját, hogy bebizonyítsa, és beszéljen arról, hogy az őskorban a nők is ugyanúgy vadásztak, és ugyanúgy készítettek barlangrajzokat, és ugyanúgy háborúztak, mint a férfiak. És hogy amúgy azóta tök sokat gondolkoztam, mert hogyha meg belegondolunk, akkor így teljesen ilyen abszurd azt gondolni, hogy mondjuk a férfiak azok így kimentek, leölték a mamutot, hazamentek, megvacsoráztak, átmentek a barlangba, és akkor ott festegettek, mert hogy ők ilyen intelligensek voltak, és ilyen nagyon művésziek, és így kiadták magukból, miközben a nők Napközben, ha nagyon unatkoztak, elmentek egy kicsit, gyűjtögettek pár bogyót, meg kis leveleket, hazamentek nyugiba, a gyerekeket megsimogatták, megetették, megterítettek, mire hazajöttek a férfiak, kipucolták a barlangot, szóval azt érzem, hogy ez ugye az alapvetés annak, hogy a férfiak a vadászó, nem tudom mik voltak, a nők meg a gyűjtögető, az otthon melegére, meg a gyerekekre vigyázó emberek, az annak igazából az az alapja, vagy ez, az adja az alapját, hogy ugye ez ilyen, vagy azt mondják, hogy ez evolúciósan így volt, és így alakult, és ez van, és az az érdekes ebben, hogy evolúciósan meg evolúciópszichológiában nagyon sok mindent vezetünk le ebből, hogy miért van az, hogy a férfiak erőszakosak. Azért, mert ők egy ilyen vadászó természet, ők egy ilyen harcias természet, de nem beszélünk arról, hogy a nők ugyanúgy vadásztak. És hogy olyan, mintha az egész, ez az egész, mint az egész történelem, és főleg így a korai idők, így a nagyon, ha belegondolunk, akkor arról szól, hogy a férfiak hogyan találták fel a tüzet, a férfiak hogyan találták fel az eszközöket, hogyan teremtették meg azt a társadalmi alapot, meg azt az ipari alapot, amire most az egész társadalmunk épül, és olyan, mintha ebben az egész korszakban nem léteztek volna nők, vagy csak ilyen kis biodíszlet lettek volna, de hogy nekik nem nagyon sok szerepük volt, csak az, hogy otthon támogassák a férfiakat, megvárják őket, mert a gyerekeket neveljék. És hogy amúgy nagyon sokáig az volt a tudósok véleménye, vagy egy ideig azt mondták, hogy jó, a nők is vadásztak, de hogy főleg gyűjtögettek, vagyis hát ebből csak kivételek voltak, amikor néha ugye nekik is vadászniuk kellett, és arra jöttek rá tudósok, hogy általában ezek ilyen anekdotikus beszámolókon épülnek, meg hogyha valaki elkezdte kutatni azt, hogy mi történt az őskorban, akkor nagyon sokszor a kutatók azok ezeknek a leírásoknak, vagy az már más kutatók munkáinak az összegzését olvass el, ahelyett, hogy végignézni az egész könyvet. És akkor így, meg ugye most arra már egy csomó új technológia van, szóval nagyon sok maradvány, most már DNS lehet azonosítani, szóval, hogy így most már jobban meg tudjuk ezeket nézni. És akkor például nagyon sok ezer maradvány megvizsgálásával arra jutottak, hogy a nők testfelépítés azok nagyjából olyan volt akkoriban, mint egy mostani ilyen gerelyhajító bajnoké, ilyen olimpikoné, szóval hogy ugyanilyen erős volt, ilyen edzett, meg nem tudom, és hogy így összeálltak a Washington Egyetem és a Seattle Pacific Egyetemnek a kutatócsoportjai, vagy összeállt egy ilyen nagy kutatócsoport, és akkor elkezdték átfésülni az 1800-as évektől egészen a mai napig az összes beszámolót, de hogy nem csak ezeket az összegzéseket, hanem mindent. És arra jutottak, hogy a társadalmak 79%-ában, amikről vannak adataink, abból kiderül, hogy a nők azok ugyanúgy vadásztak, mint a férfiak, és hogy nem csak úgy, hogy ők így tervezetten, szóval hogy tényleg céltudatosan vadásztak, és nem csak az volt, hogy most gyűjtögetünk, és arra jön egy valami ősnyó, vagy nem tudom, és gyorsan leölöm, mert ha már itt van, akkor azt is hazaviszem, hanem céltudatosan úgy indultak el, hogy vadásztak, és akkor voltak amúgy antropológusok, akik azt mondták, hogy nekik itt nincs új a nap alatt, mert ők is ugyanezt, ők ezt tudták, vagy így tudták, hogy a nők is vadásztak, nekik az volt a megdöbbent, hogy azt is kimutatta ezt, hogy főként, és nagyon sokszor ilyen nagy állatokra a nők vadásztak, és nem feltétlenül a férfiak. Szóval, hogy ilyen nagyon, hát így megkavarta az egésznek az interpretálását, hogy akkor ez hogy is nézett ki. És egyébként, ami még nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy utána olvastam, hogy az is kiderült, hogy a nők is nagyon sok barlangrajzot
pont
készítettek. Sőt, elvileg az első barlangrajzokat is nők készítették.
Igen,
és és ezt meg elvileg így a új lenyomat, vagy hát így abból állapították meg, hogy a nőknek a gyűrűs és a mutatója az ugyanolyan hosszú volt, így azt figyelték meg, és a férfiaknál pedig a gyűrűs új az mindig hosszabb volt, mint a mutató, és akkor megnézték ugye ezeket a rajzok mellé tett ilyen kézmintákat, hogy így a női vagy férfi kezeke, és meg ugye az ilyen, hát az ilyen új lenyomatból így nézték vissza, hogy az női vagy férfi, és ott is azt találták, hogy nagyjából a barlangrajzok negyede csak, amit férfi készített, és hogy nem lehet tudni, hogy ez azért lehet, mert ilyen sámánok jobban voltak így a nők között, vagy ezek a... Mert ugye nem lehet tudni a mai napig, hogy itt ennek pontosan mi volt a célja ezeknek a barlangrajzoknak, azt kéne ahhoz tudni, hogy ugye miért pont nők voltak, de hogy ez is, hogy, hogy a férfiak voltak azok, akik így akkor is már a művészetiket, meg az intellektusokat, vagy akármit így kiélték, ez is egy nagyon hamis kép.
Igen, és szerintem tényleg nagyon vicces, hogy találunk valamilyen meghatározó történelmi emléket, és rögtön a legelső asszociáció az, hogy ezt férfiak készítették, vagy hogy ha az egy magas rangú személy, akkor az biztos, hogy férfi.
És az a baj ezzel, hogy utána, ugye, amikor már tényleg így bejött a tudomány, meg a ipari fejlődés, meg akármi, és egyre bonyolultabb eszközöket kellett csinálni, akkor már ugye azért volt nehéz, mert akkor már ugye a nők, akik nem jártak iskolába, nem voltak iskolázottak, még kevésbé voltak ott a felfedezők Igen. között, és ez még jobban ráerősített, és még nehezebbé vált elképzelni, hogy akkor azelőtt, meg az egész mindenség előtt, akkor ugyanők is aktív részesei voltak így a társadalom kiépítésének, meg a eszközök feltalálásának, vagy az új dolgoknak a behozásának, mert utána ugye ebből itt teljesen kilettek szorítva. És nem is, és az a baj, hogy a mai napig, ha jelen is voltak benne, és hozzátettek, akkor arról így, az így el van maszatolva, vagy arról így nem annyira beszélünk, hogy, vagy így egy-két film van arról mondjuk, hogy a programnyelveket, az első programnyelvet mondjuk egy nő találta föl, vagy nem tudom, hogy ezeket így, és az is így el van egy kicsit így, tudod, így viccelve, hogy azért, mert hogy a nők, azért nehéz megérteni a nőket, így van erről egy ilyen vicc, mert hogy nem véletlen, hogy a programnyelveket ilyen nehéz megjegyezni, hogy nem tudom már, mi a viccnek az alapja, de még ezzel is így viccelődnek az emberek, hogy...
Tényleg.
És nem így a... Igen.
Jaj, ez
hallottam
nagyon szóval.
Már erről.
Én is hoztam még egyet, ez egy ilyen frissebb dolog. Emily Wilson, aki a Pennsylvaniai Egyetemen tanít, Classical Studies professzor. Ő az utóbbi években, idén jelent meg azt hiszem tőle az Iliásznak az újrafordítása, és előtte pedig az Odüsszeiát fordította le angolra, és ő volt az első nő, aki angolra fordította ezeket a szövegeket. És így olyan dolgokra mutat rá, amiket a korábbi fordítások így figyelmen kívül hagytak. Több interjút is olvastam vele. És ő azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy legyen bennünk egy ilyen kritikai távolságtartás az olyan szövegeknél, amik férfiak által íródtak, és ilyen mélyen beágyazódtak mondjuk az irodalmi kánonunkba, mint ez a két legrégebbi szövegünk. És ugye magát az irodalmi kánont is férfiak határozzák meg. Az ő fordítása az egy... sokkal ilyen modernebb, egyszerűbb nyelvezetet használ, ami így lehetőséget ad az olvasóknak arra, hogy más megvilágításban lássák a történetet, mert az eddigi fordítások azok mindig nagyon ilyen ősi vagy archaikus nyelvezetet használtak, és mind nagyon heroizálták ezt az egész szöveget, meg ami történik benne. Ezt a fajta heroizmust, ezt a modern, hierarchikus, patriarchális társadalom határozza meg, és erre a szerepekre erősítettek rá nagyon a szövegekben, és ami mondjuk ilyen kényelmetlenebb dolog volt, például, hogy hány rabszolgát tartott Odüsszeusz, azt így máshogy fordították, szóval tudod, nem rabszolgának, hanem mit tudom én, valami házi szolgának, vagy ilyesmi, mert az úgy kevésbé kap ilyen negatív felhangot, meg amikor például Odüsszeusz ugye visszatér a bolyongásairól, és lemészárolja a kérőket ott a feleségénél, akkor a fiát meg arra kéri, hogy minden olyan rabszolgát öljön meg, a női rabszolgákat, akik összefeküdtek ezekkel a férfiakkal, de ugye itt is az is egyértelműen kiderül aztán a szövegből, hogy ezeket a nőket igazából megerőszakolták. Úgyhogy igen, vannak.
Mármint az eredetiből, de a fordításokból nem.
Igen, igen, igen. Úgyhogy vannak bennük ilyen érdekességek, meg aztán ugye nagyon sok női szereplő van például az Odüsszeiában. Ők is elég ilyen összetett karakterek, de például most csak egy példát írtam ki. Penelope-val kapcsolatban, hogy Homérosz használja azt a jelzőt rá, hogy vastag a keze, és szerintem amikor ott szövi azt a szőttest. Viszont ezt a fordítások, az eddigi fordítások így inkább kihagyták, mert hogy nálunk ugye kulturálisan nem annyira elfogadott dolog, vagy nem egy ilyen idealizált dolog, hogy egy nőnek például lehet vastagabb keze. És ez is szerintem így ilyen nagyon érdekes.
Én nekem az ebben a nagyon furcsa, hogy levősz férfiként, hogy jó, akkor lefordítom még egyszer az Iliászt, és szembe találkozol egy ilyennel, és akkor elkezded vakarni a fejed, hogy hú, az meg ezzel most mit kezdjek, mert most ezt hogy írjam vele, mert azért mégiscsak nem tudom, ilyen fura, meg nem tudom, és akkor megnézed, hogy az előzők, hogy oldották meg ezt a problémát, és akkor látod, hogy ja, kihagyták, jó, akkor kihagyom.
Igen.
Szóval, hogy így olyan, mintha valahogy így lenne egy ilyen összekacsintás, vagy összebeszélés, amit itt senkinek nem mondunk el, de hogy itt csináljuk, és utána jön valaki, és így nézi, hogy srácok, itt mi történt? Szóval hol van ez a rész? És akkor mindenki így fütyülészik, és így egyik lábáról a másikra toporok, hogy ja, hát így nem tudom.
Igen, és amúgy azt mondja ez az Emily Wilson, hogy ezt véletlenül se értsük félre, mert hogy ez nem az Odüsszeiának a feminista változata. Ő nem ezt akarta ezzel a szöveggel megcsinálni, hanem inkább csak segít megérteni, hogy hogyan épül a társadalmunk meg a kultúránk ilyen nagyon androcentrikusan és férfi központúan, és hogyan épülnek aztán ezek egymásra, és erősítenek mondjuk rá a patriarchátusra. De még egy dolgot amúgy kiírtam, hogy már ahogy a szöveg elkezdődik, egy korábbi fordításból írtam ki, de ugye magyarul szerintem, ezt elég sokan ismerjük, az a magyarul a férfiúról szól nékem múzsa, így kezdődik az Odüsszeia, ez ugye angolul a Sing to me of the man muse, viszont ebben az új fordításban már itt nagyon érdekes a váltás, mert Wilson azt írja, hogy tell me about a complicated man, és számomra, nem tudom, ez nagyon ilyen izgalmas szövegvizsgálat, és én biztos, hogy el fogom olvasni ezeket az új változatokat, mert én az eredetit is nagyon szeretem.
Igen, amúgy meg nekem is megjött a kedvem, hogy újraolvassam. Hát igen, amúgy az baj, hogy nem nagyon tudok mit hozzászólni, mert egyszerre így dühít, meg ilyen elkeserítő, hogy ez így van, és amúgy az egész valahogy ilyen fura összeesküvés elméletnek tűnhetne, igen. De hogy így annyira fura, hogy ez így megtörténik, és ez így van, és ilyen van. Szóval, hogy, és tudom, hogy nagyon sok mindenre nem azért van, mert így direkt csinálják a férfiak, mert hogy ugyanúgy egy, nekem is, ha elmondják azt, hogy feltalálták a, mit tudom én, mit az őskorban, akkor én is automatikusan talán férfit vizionalizálok, és ezen mostantól akarok dolgozni, mostantól mindig egy ilyen nagy, egy ilyen gerelyhajító testalkatú nőt fogok oda képzelni, ahogy így lobog a haja is így a szélben, és így a napra ásít, és így fölemeli a tárgyat, és így mutatja a többieknek, hogy nézzétek, srácok, ezt most találtam ki, vagy nem tudom, ezt most találtam. De igen, hát ezek olyan dolgok, amiket... Szóval ez az, amiért mondják azt, hogy a patriarchátussal nem születünk, hanem az belénk van nevelve társadalmilag, és azt tudatosan tudjuk csak
lebontani,
ellensúlyozni,
meg lebontani. Is, mert én sem gondolom azt, hogy ezeket így tudatosan, vagy így tudatosan ráerősítenek a férfiak, hanem szerintem ez így csak jön természetesen, nem gondolkoznak rajta.
Igen.
És ez az ő részükről is kis önismeretet kíván, hogy ezeket lebontsuk.
Igen. Hát mind a kettő oldalról,
igen.
Vagyis hát ilyen belátást,
de szerintem nagyon
meg
durva,
tudatosságot.
Hogy bármit megkapírgál ezt, bármilyen tudományterületet, nagyon hamar belefutsz egy-egy ilyen sztoriba.
Igen. Hát ez a baj, hogy ezek nincsenek felülvizsgálva, hogy eszükbe nem jut az embereknek, hogy felülvizsgálják, és hogy annyira érdekes, hogy megjelenek a nők a tudományban, mint mondjuk az antropológiában, és ugye a franciák ebben nagyon élen járnak, vagy ott már több ilyen kutatás is van, meg ilyen kezdeményezés, és akkor azonnal ezek így felül, vagy felbukkannak így a víz alól, vagy nem tudom, így hirtelen így, így megcsillannak az egész mindenségbe, hogy ezek így vannak, és a nők ott voltak mindig is, és aktívak voltak, és nem egy passzív, vagy egy ilyen díszlet volt az egész történelemnek a folyásában az, hogy ők ott áldogálnak, és így leszoptatják a gyerekeiket.
Igen, és hát akkor még ugye nem is beszéltünk azokról a nőkről, akik mondjuk a férjük munkáját végezték el, és aztán a férjük nevén került az ki, mert hogy akkor nem volt társadalmilag elfogadott az, hogy egy nő bármilyen kulturális tevékenységet folytasson azon kívül, hogy igen, ő anya, és otthon van, és gyereket nevel.
Igen. És hogy ez hogy alakított? De hát erről már beszéltünk mondjuk, hogy alakított az irodalmat, hogy nagyon sokáig pasik alakították, és akik írtani kezdtek, hát nők, ők is pasikat olvastak.
Még most is az irodalmi kánont, persze, igen, nagyon nagy részben férfiak alakítják, sőt.
Hát igen. Most ebből is látszik, hogy az Iliász azért már egy ideje ott van a piacon, és...
Igen. Hát azért
és most kezdjük el újraértelmezni.
Hogy most készül ebből először olyan fordítás, amit nő készít. Nem is értem.
Na jól van akkor. Szerintem ennyik lettünk volna most ebben a részben. De hogyha hallotok hasonlót, vagy szerintetek valami izgalmas van, vagy találtok valami izgalmasat, amiben fontos lenne a újraértelmezés, vagy az újragondolás, akkor küldjétek el nekünk, és akkor gyűjtjük ezeket a dolgokat az újabb kis részekhez, vagy egy nagy részhez akár.
Igen, és szerintem a következő ilyen rövidben majd beszélhetünk az ilyen tudós nőkről. Mit szólsz?
Igen, benne vagyok.
Szuper. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és akkor nem sokára jelentkezünk.
Sziasztok!
Sziasztok!